nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a nagy mű, amelyben egy hazai popkulturális teljesítményt mutatunk be. Most a Padlás 37 éves sikertörténetét járjuk körül. Presser Gábor, Stevanoi Dusán és Horváth Péter Mese musicaljét 1988-ban mutatták be a Víg Színházban, Marton László rendezésében. Azóta is töretlen sikerrel játsszák, a Körúti Teátrum túl van az 1100. előadáson. Olyan klasszikusokat köszönhetünk neki, mint a Szilvás Gombóc, a Valahol, az Örökre Szépek, vagy a Fényév Távolság című dal. Most Presser Gábort kérdezem. Fel tudod idézni nekem azt, hogy te mikor hallottál először a Padlás ötletéről, hogy egyáltalán Dusánnak van egy ilyen kezdeménye?
Hát természetesen. A bemutató az 8 február.
Január 27.
Január, igen, volt, és én azt gondolom, hogy körülbelül 2 évvel korábban tél volt, és kiderült, hogy az Oránnak ígért lemezanyaggal adósok vagyunk, Dusán meg én. Volt belőle sok minden, és nagyon szerethető dolog volt, de semmi nem volt befejezve. Ez egy olyan igazi munkaközi állapot volt, és viszont egyszer csak sürgős lett. Mi lenne, ha elmennénk? Úgyis már évtizedek óta fizetjük a tagsági díjat a nem tudom milyen művész szakszervezet, valami volt egy olyan hosszú neve, alkotó művészek. És hogy ezek fönntartanak ilyen úgynevezett alkotóházakat, hát ugye a leghíresebb a Szigligeti, de hogy elmennénk, és akkor egy hétig csak ezen dolgozunk, és akkor az milyen jó lesz. Kész is leszünk. És valahogy nem tudom, melyikünk elkezdtük szerezni, és azt mondták, hogy mehetünk Zsenyére, ami jó, jó messze van, marha nagy hóba mentünk. És ott voltunk egy hétig, ott volt egy olyan szoba, ahol volt egy pianino. Az lett az én szobám, és a Dusán lakott valahol egy másik szárnyában. Ez egy valahai kastély volt. Nem emlékszem már, hogy ki. Szóval elkezdtünk dolgozni az Oránon, és jól is ment, meg jól éreztük magunkat. Ott sok-sok művész volt egyszerre, és képzőművészek mások, és úgy esténként úgy együtt vacsorázgattunk, meg beszélgettünk, de nappal dolgoztunk keményen, és nem tudom már melyik nap, a Dusán adott, vagy elővett 2, hát én úgy emlékszem, hogy kockás, papírra írt, kézzel írt, olyan, mint otthon előtted, kézzel írt valamiket, és azt mondja, hogy ezt olvasd már el. És ez nem volt sok, 2, 3, 4 oldal, nem emlékszem, és ez volt tulajdonképpen a Padlás meséje, és ahogy így olvasgattam, egyszer csak ott volt egy teljes dalszöveg benne, kézzel írva, ha nem szólnak a csillagoké. És gondoltam, hogy hát ugye, ha van pillanat, akkor ez az a pillanat, oda tettem a kottatartóra, és elkezdtem játszani azt, ami lett a dal, vagy legalábbis szinte azt, és ettől aztán teljesen nyakig benne voltunk ebbe az egészben. És akkor mondta el a Dusán, hogy hát ez mi lenne, hogyha ebből lenne egy ilyen televíziós kis mesesorozat. És én meggondoltam, hogy hát jó lenne. És akkor folytattuk egyébként az Orán dolgokat, de még egy-két dalba a Padlásból belekezdtünk. De hát ez még csak egy szinopszis volt. Tehát ez egy novella vázlat volt. De azért úgy nagyon-nagyon megfogott. Valami nagyon-nagyon beszorított, tudod? Hát ez volt az, amikor először.
Az igaz, hogy odaültél a zongorához, és pillanatok alatt kiszaladt a kezeid közül?
Ezt ki mondja?
Én ezt olvastam valahol, készültünk.
Igen.
És ez nem jellemző azért rád, ez nem annyira gyakori, hogy valaki odaül, és egyből megszületik egy dal.
Amikor dalszöveg van előtted, vagy vers van előtted, akkor egész másképp jár a fejed. Egy jó szövegnél azt gondolom, hogy rögtön megszólalnak a hangjai.
Miért nem bíztatok ebben a kezdetektől? Mert hogy volt bennetek bizonytalanság, tulajdonképpen Rudolf Péter azt hiszem 900. előadáson elmondott mondat, ami szerint ebben voltak éppen egyedül Marton hitt.
Igen, igen, ez így is van. Azért nem igaz, hogy nem bíztunk, mi nagyon bíztunk ebben, hanem abban nem bíztunk, hogy az előadás létrejön. Senki, a kutya nem kért föl minket, és mégis szinte befejeztük, amikor megmutattuk Martonnak.
Amiről azt mondtad, hogy 10-ből 5 azt mondta volna, hogy jó, srácok, ezen azért még dolgozzatok, és lehet, hogy a másik 5 azt mondta volna, hogy köszönöm szépen, nem. Marton azt mondta, hogy nekem ez kell.
Igen, igen. Igen, hát persze, hát ez, de így működnek a színházak. A képzelt riport az úgy került a Víghez, hogy a Nemzeti kidobta. Először a rádiójátékot, ahol ugye a képzelt riportot a Déri regénykéből Pós Sándor írta színpadra, de nem színpadra, hanem rádiójátékkel. És ahol ő dolgozott, és ő egy rangos ember volt abban a magyar rádióban, már úgy értem, hogy egy elis, nem magas rangú, hanem egy elismert ember volt. És szó nélkül nem kellett. Elment a Nemzetibe, kitalált hozzá mindenféléket, mert szó nélkül visszaadták, hogy nem kell. Ez így működik. Az egyik színi igazgató meglát valamiben valamit, aztán ő is tévedhet, kiderül, szóval nem az van, hogyha egy színi igazgató elé odaraksz valamit, és ő abban meglátja, amit meglát, hogy akkor ez biztos, hogy csoda történik. Ez lehet ugyanolyan bukás, de ő látott benne valamit. Egy másik nem lát benne semmit, vagy pont meglátja benne a bukást, vagy nem érdekli. A Marton azonnal megérezte, hogy ebben van valami jobban, mint mi. Tehát amikor beszélgettünk, ő jobban meg tudta már fogalmazni, mert ugye mi benne voltunk a magunk hagymázas őrületében, hogy írunk egy darabot, ami egyszerre gyerekdarab, egyszerre felnőtt darab, ami egyszerre tudod, hát ezt így nagyon nehéz elmondani. Az ember, tudod, rázza a lábát közben, ahogy beszélget most is. És tudod, szóval, hogy benne vagy, teljesen pöröksz.
Meddig izgultatok? A premierig?
Biztos, hogy azon is túl. A premier szünetben azt éreztem, hogy kész, ennyi.
Már hogy?
Bukta. És a premier végén szétverték a házat, akkor úgy éreztük, hogy ezt megúsztuk. Szóval én úgy éreztem, hogy ezt megúsztuk. A Marton boldog volt. A Marton nyíltan boldog volt és diadalitas, és a színészek, ahogy megváltozott bennük, hogy itt nem egy kicsi remény van, hanem ezt megértették, ezt a dalot, jól csináltuk, jó színészek vagyunk, jól játszottunk. Tudod? Jól dolgoztunk. Ő bennük is sok minden akkor változott meg, de ilyenkor még tudod, megbuksz a másodikon, megbuksz a 18-on, vagy kezded érezni, hogy ez nem jó, az nem jó, úgyhogy...
Te mindmáig változtatnál rajta, ugye? Egyszer azt mondtad nekem, hogy...
Szerintem darabot örökké lehetne írni, hogyha hagynánk.
Akkor a kérdésemre azt mondtad, hogy a popfesztiválból a finálét kedved szerint elhagynád, Marton nem hagyta. Elárulod, hogy a padlásból mai szemmel mit hagynál el?
A padlásból semmit.
Semmit?
Semmit. Az, hogy még írnék hozzá.
Látod dramaturgiailag, hogy melyik az a hely, ahol elférne egy dal?
Egyrészt azt hiszem, hogy látom, másrészt látom azt a szereplőt, akinek szívesen írnek egy dalt.
El is mondod, hogy ki ő?
Hát a Sünninek. A Sünninek szívesen írnék egy dalt. Hát figyelj, ez egy olyan agyrém volt ezen dolgozni, hogy egyszerűen, ha most elmondom, akkor nevetni fognak a hallgatók. Hát elfelejtettünk írni a női főszereplőnek egy dalt. Hát neki járna egy nagy dal. Persze van az a nagyon vicces dolog, ami egy bravúr szám fönn a tetőn, amikor a tetőn hegedül bohóc ruhában, és ott félig le is esik, szóval az egy nagyon bravúros színészi teljesítmény azt jól megcsinálni, de az mégsem egy szerelmes lánynak a nagy dala. Szóval, hogy nem tudom, hogy mikor jöttünk rá erre, de hogy például ezt úgy még be lehetne summantani.
És nem akarjátok belesummantani?
Nem lehet, ilyenkor már nem szabad semmi.
Nem szabad?
Borul az elje. Ennek van valami a padláson, ami arra azt gondolom, hogy sok minden olyan dolog van, amit így jár a szívem, de hogy ez milyen egyensúlyban van, hogy mennyire rendben van a darab egyensúlya, hogy nincsenek leülős részek, és tehát ide beletuszkolni most egy dalt a legnagyobb jó indulattal is lehet, hogy fölborítaná az egészet.
Ez az egyensúly szerinted a nagyon kérlet és sziszifuszi munkának az eredménye, hogy egész egyszerűen azt is kimered jelenteni, hogy ez a jó ég tudja, hogy mitől van, hogy ez mázli, hogy jól álltak össze a csillagok.
Szerintem igen, jól álltak össze a csillagok. Én azt gondolom, hogy attól, hogy mindenki túlzottan félt a bemutatótól, vagy attól, hogy ugye egy fillér nem volt erre a darabra.
Hát régi bútorokból raktátok össze
a díszletet. Egyszerűen a színház raktárából, a maradékból állt föl az egész darab. A Fehér Miklós bácsi Isten nyugosztalja zsenialitása, hogy összehozta ezt az egészet, és hogy egy ilyen végtelenül emberi díszletet tudott kihozni, ami azonnal megadja azt, hogy fölmennek a fények, és te már otthon vagy a nézőtérről, tudod? És ő egy csodálatos ember volt, csodálatos díszlettervező volt. A Rudi keményen fogalmazott, amikor azt mondta, hogy nem hittünk benne. Én azt mondanám, hogy én nem azt láttam rajtuk, hogy nem hisznek benne, hanem hogy nem is reménykednek. Tehát hinni hittek benne, de nem reménykedtek, hogy ezt nem hiába csinálják végig, ezt a rettenetes munkát. Mert egyébként a színházban példátlan, hogy egy darab, ami a nagy színpadon játszódik, fönt a negyedik emeleten a házi színpadon próbáltuk, aminek az alapterülete az 1/8 a színpadénak, és egyszerűen nem, mert nem volt más lehetőségünk, mert előttünk lévő bemutató elúszott. És azt nem lehetett akkor mit csinálni, ezt el kellett indítani, tehát úgy előre kellett menekülnie a színháznak. Valahogy úgy kérdezted, hogy a szerencse, meg a csillagok, meg azért szerintem igen. Mert én azt gondolom, hogy a padlás egy nagyon nagy, most a szövegkönyv, a történetről beszélt, nem a dalokról, hogy az egy nagyon édes történet, az egy baromi jó történet, és nem mázas, és nem cukros, és nem szirupos, és mégis azt érzed, hogy de jó, kicsit most mesébe vagyunk, és hagyom kinn az egész összes többi dolgot a színházon kívül. Mert ezek az emberek jól írták meg, és egy picit én is írtam benne, ami nekem nagy élmény volt. És aztán meg én azt gondolom, hogy én vállalom ezeket a dolgokat. Tehát, hogy itt most nem nyafogok, hogy annak tudtam volna írni egy jobbat. Nem tudtam volna. Már nem is akarok.
A legenda szerint Dusán kislányát kvázi megfenyegette a szomszéd, mert nem tudom, én a virágágyásba belerúgta a labdát, és azt mondta, hogy pokorra fogsz jutni. A kislány sírva felszaladt az apjához, egészen megértően szép történet, ha így történt. Dusán ölbevette, és azt mondta, hogy látod ott a csillagokat? Ott is lakhatnak emberek. És nincs olyan, hogy a jó ide kerül, a rossz ide. Te is úgy tudod, hogy ez volt a keltetője az egész padlásnak, mert ez egy zseniális gondolatkísérlet és mese, már ahogy a gyereknek ezt előadja.
Nekem ezt mondta a Dusán, amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni. Nekem ezt így nem mondta, de hát abszolút el tudom képzelni. És hallottam is ezt a történetet, de jellemző Dusánra, hogy ezt ő nem tekintette egy ilyen domináns, fontos történetnek, hogy itt indult a darab, vagy nem mondta soha így.
De ez mi múlik szerinted? Rajta, vagy a ti szemérmes viszonyotokon? Mert azért azt gondolná az ember, hogy egy ilyen korszakos műnek a keletkezés történetét azért innen-onnan megbeszéli a két szerző. Képzeld el, ha akkor nem rúgja oda a labdát. Ezt ti nem beszéltétek át később se, ilyen részletesen?
Nem. Hát én azt gondolom, hogy ez nagyon ott volt a Dusán fejében, és Vigasznak ezt találta éppen a legjobban, amikor a Natit vagy Rondán beszélt az a hülye szomszéd.
Szerinted Rudolf Péter, Igó Éva, Pápai Erika, Kaszás Attila karrierjén ez mekkora nyomot hagyott, mert szerintem hatalmasat. Tehát az ő színészi előmenetelük, meghatározottságuk azért nem tud független lenni a padlástól. Kaszás Attila esetében egész biztos vagyok benne.
Ugye én belülről láttam az egészet, az Attila akkor már ott volt évek óta. Tehát én nem úgy láttam, hogy az Attila most kapta meg a nagy szerepet, tudod? Mert én azt láttam, ahogy ő fejlődött, és amikor ő a padlást megkapta, és amikor ő elkezdte a rádióst tanulni, énekelni, akkor még nem tudtuk, hogy az egy nagy szerep. Vagy hogy az idézőjelben én nem mondhatok ilyet, hogy nagy szerep. De hogy én azért azt hiszem mélyen. Jó lesne, ha ők így gondolnák. De soha erről nem esett szó közöttünk.
Azt mondtad egy 94-es élet és irodalom interjúban, amikor Webberhez hasonlítottak, azt mondtad, hogy van közöttetek sok minden, ami hasonló, de van, ami elválaszt benneteket. Azt mondta az újságíró nagyon erőteljesen, hogy te lehetnél a magyar Webber, aki egyébként nemzetközileg és világhírnévre tehetnél szert. Azt mondtad, két dolog megkülönböztet benneteket. Az egyik, hogy ő egy kicsi ember, és nagyon akar bizonyítani, bennem nincs meg ez a bizonyítási vágy, mondtad magadról. A másik, hogy ő úgy ápolja ezeket a dolgokat, te pedig sokszor tönkreteszed. Mire gondolhattál? Ezek kapcsolatok, vagy nemzetközi kapcsolatok, amely miatt úgy gondoltad, hogy az ő előmenetele sokkal egyszerűbb, mint a tied?
Nem tudom, hogy mire gondoltam akkor, mert amikor így elmondasz valamit, azért ezt egy szerkesztő azt elkezdi zanzásítani, és a végén tulajdonképpen az van, amit te mondtál, csak hiányzik belőle sok minden. És én így most, én ezt nem tudom felidézni, de közvetve ismerem őt viszonylag közelről, így is közelről, de én ezt nem tudom, ugye ez egy tökéletesen más világ, tehát nem hasonlít. Ott fölállnak hatalmas, vérprofesszionális csapatok, amiben te ott vagy, és kapsz egy feladatot, és tagja lehetsz ennek a csapatnak, és hogyha te hibázol, akkor repültél, és buksz, és véged van, és valaki a helyedre áll, és mindenki tudja a dolgát, és ennek ellenére nagyon sok bukás van. Nálunk nincs ilyen. Nálunk volt egy öreg színház, egy lepukkant öreg épülettel, egy fiatal igazgató azt mondta, hogy hát akkor ez a darab kell nekem. Aztán az, hogy elindult a padlás nemzetközi karrierje, az egy éven belül egy nagyon-nagyon komoly angol produkciós cég rárepült, és hát persze képzelheted, hogy majd szétpattant a mellkasunk a boldogságtól, és aztán, amikor elkezdődtek a előkészületek, akkor történt egy csomó olyan dolog, amit magától értettődő, hogy én nem értettem, mert nem tudom, hogy hogyan működik egy angol gazdasági színház, tehát egy profitorientált színház ellentétben egy magyarországi állami tulajdonban lévő, állami pénztől függő, stb. Bazasztó nehéz lenne, órákon át kellene erről magyarázni. Tehát én nem ismertem, hogy ezek hogy működnek. Meghívtak, kimentem Londonba, ott voltam az első meghallgatásokon, nem is értettem, hogy a fenébe vannak már meghallgatások, meg hogy mi történik itt. Egy színháztermet béreltek ki meghallgatásokra. Hát azt láttuk az amerikai filmeken is, hogy egy ilyen szobában vannak a meghallgatások, de mondt, hogy egy ilyen kultúrház termében ott ülnek középen a nagyfejűek, akik majd dönteni fognak. Szerencsétlen színész oda megy, ha kell verset mond, ha kell egy jelenetet mond, és kipróbálják, és kész, és már mehet is ki, ezen az asztalon a rendezők előtt ott van az életrajza, ott a neve, ott a fényképe, és majd meglátják, hogy mi lesz. Na de ehhez darab is kéne. És amit én addig láttam, az a padrásból volt egy általam hevenyészetnek ítélt fordítás. Két hétig néztük az embereket, és egy csomó dolog úgy történt, ahogy nem úgy történt, ahogy velem megbeszélték. És én tudtam, hogy ők a nagyok, ők, itt ez egy nagyon-nagyon komoly cég volt, akiknek nagyon-nagyon sok minden volt a kezében. Tehát én tudtam, hogy azért én itt labdában nem rugok, de azt gondoltam, hogy a darabot nekem védenem kell. Nem úgy gondolkoztam, ahogy ilyenkor egyébként nem biztos, hogy nem elég jellemes, vagy nem elég gerinces gondolkodni, hogy jó, de hát azért mégiscsak legyen egy londoni bemutató, hát alkudjunk már meg egy kicsit.
Hányan gondolkodtak volna így egyébként, szerintem?
Nem tudom, de nem is számít. És akkor a második meghallgatáson megmutatták a kazettákat, hogy elkészültek a padlásdalok demói. Ugye a demó az, ami nem külső használatra készül, hogy legyen belőle egy felmét. És a Rádiós dalát egy pasas úgy énekelte, hogy hát végem, ott elhájultam. De gyönyörűen. És mondom, hogy ez kicsoda. És oda volt írva Simon Bowman. Mondom, ez ki? És azt mondja, itt szembe, a másik színházban ez énekli a főszerepet a Miss Saigonban. Szóval ezek neki láttak szórni a pénzt. Színháztervet béreltek, sztárokat béreltek föl, hogy elénekeljék a demókat, és közben a fordítás egy kalap trutyi volt, szerintem. Így aztán nagyon szép és hosszú és regényes történet tudna itt most következni, de nem mesélem el, csak annyit, hogy fölhívtam a Dusánt, és azt mondtam, hogy figyú, itt két dolog van. Vagy az van, hogy legyen a darab, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz, de nagyon elképzelhető, hogy szar lesz, vagy pedig ne legyen. És azt mondta a Dusán, azt mondom, amit te mondasz. Mondom, vagyis, hogy akkor ne legyen. És másnap reggel ennek a nagy producernek az irodájába beszélgettünk, és tök kellemesen, nagyon finoman rákérdezte, hogy döntsem már el, hogy én azt hiszem el, hogy vagyok én abban a pozícióban, hogy én eldöntsem, hogy a fordítás jó vagy nem jó, mert ez az ő dolga. És mondtam, hogy én azt hiszem, hogy nem vagyok. Azt mondja, hát erről lenne szó. Hát tudod, hát ez egy király volt, igen. Ez a Pali, ezt tudta, hogy miről beszél. És mondtam neki, hogy igen. Értem, tökéletesen értem, csak nem elég jó a fordítás.
Így kimondtad.
És Suffolkban voltunk a kastélyában, és azt mondta, hogy Gábor, nagyon szeretlek, bla, mi nem fogunk tudni együtt dolgozni, jön a sofőr és kivisz az állomásra. És jött a sofőr és kivitt a vonathoz, és ennyi, így lett vége.
Egyetlen egyszer sem kérdőjelezted meg az akkori véleményed, hozzáállásod ennyi idő után, hogy ha egy kicsit hajlékonyabb vagyok, ha megpróbálok, picit rugalmas lenni.
Nem tudom, de én ilyen vagyok, nekem közöm nem volt ahhoz a fordításhoz. Azt nem tudtam, hogy a producer unokahúga fordít. Szóval, ugye én nem tudtam, már mit tudom én, mit tudtam a férjezet nevét, vagy a fölvett nevét, vagy a, de nem egyformán hívták őket. De hát lehet, hogy akkor egy kicsit, de nem csúnyán mondtam, hanem azt mondtam, hogy probléma van. Hát, ha az örökre szépekben a hatodik sorban ott van, hogy all my dreams come true, ami azt jelenti, hogy minden álmom megvalósul, akkor az a dal nincs. Hát onnantól kezdve minden érvénytelen, ami benne van, hiszen arról szól a történet, hogy ők keresik az álmaikat, keresik a szerepüket a saját életükben. Hát ha ez benne van, akkor nem érti a darabot a nő. És hát ezt lehetett látni a jelenetekben is. És én ezt így próbáltam elmondani, és biztos, én nem tudok angolul úgy, hogy én úgy fogalmazzak, hogy az lekezelő legyen. Én csak mondtam a panaszaimat. De nem, ez egy másik világ. Tudod? Tehát visszatérve, hogy Andrew Lloyd Webber meg én, hát ezt nem lehet összemérni. Ez egy másik világ, és nyilván a fejünkben egy másik gondolkodás van. Meg egyáltalán, hát ő egy fantasztikus pacsi. Én a legjobban egy olyan darabját, most nem fog eszembe jutni a címe, szeretem, ami az a nagyon-nagyon kevés tartozik, amelyik idézőjelben az ő szintjén megbukott. Ami nem lett olyan nagy siker. Az a legjobb darabja, mondjuk én a egy csomó darabját szeretem, de én úgy azt gondolom, hogy ez mindig így is lesz szerintem, hogy a legjobb darabod az valahogy kilóg a sorból, és akkor az úgy valahogy nem lesz akkora siker.
A te esetedben is így van. Én kettőről tudok, ami a te elmondásod szerint nem szólt akkorát, az egyik a Füst Milán,
igen.
A másik meg, amit a Novák Péterékkel írtál, a Carmen. Igen.
Hát az mind a kettőt imádtam az első másodperctől kezdve az utolsóig, de ez így működik. Nem, ez így, a Sanda Bolc, azon a szinten, amit mi akkor hoztunk a Végszínházban, az egy bukás volt. 50 előadás, 50 ezer ember, az nekünk akkor, hát egy bukás, ez iszonyú fájdalom volt, mert én azt éreztem, hogy ez a legszebb dolog, amit valahogy csinálta. A néző meg ott ült, és azt mondta, hogy na gyere, menjünk. És a Magyar Carmen meg egyszerűen csodálatos és gyönyörű volt, de ott már játszott minden, ott már játszott az intrika, ott már nagyon sok csúnya dolog történt, amit konkrétan nem tudtam követni, meg megérteni, mert én azért ott nagyjából egy idegen közegben lettem a darab zeneszerzője. De az, hogy együtt dolgozni Novák Tatával, érted? Hát akkor bukjak meg háromszor, de ez megtörtént az életemben, hogy együtt dolgoztam a Tatával.
Amikor te a saját fogalmaid szerint buksz, akkor milyen vagy? Elkeseredett, behúzod a függönyt, haragszol a világra, magadra, elszontyolodsz, hogy megrázod magad is két nap múlva, mint ami se történt volna.
Nem tudom, ezt így biztos, hogy én ezen még nem gondolkodtam, de viszont egyet tudok, hogy egy bukás az nem mindig végleges. Tehát megbukik, van egy darabod, és megbukik mondjuk az első bemutatáskor. Nem kell senkinek, nem megy. Kész. Eltelik 6 év, jön egy színigazgató valahonnan, és azt mondja, hogy ő ezt a darabot meg akarja csinálni, és egyszer csak megszületik egy tök másik előadás abból a darabból, és azt látod, hogy mindenki csillogtatja a szemét. És azt látod, hogy jót írnak róla, vagy legalábbis jót is írnak róla, vagy jókat írnak. Tudod, tehát ez egyszerűen nincs ilyen, hogy végleg megbukik valami. Tudod? Legalábbis én ezt mondom, ugye én már mondhatok sok mindent a fiataloknak, meg hát sokan is vannak idézőjelben a kezeim között a színházban, sokan is voltak a színházban eltöltött 50 nem tudom hány év óta, vagy alatt. Hogy én szerintem persze, hát nagyon rossz, fáj, blabla, de tudomásul kell venni, hogy egy színdarab az csak egy alapanyag ahhoz, hogy szülessék belőle bármi, vagy sok minden, és lehet, hogy egyszer megbukik, de lehet, hogy háromszor. Figyelj, én olyan padlás előadásokat láttam, hogyha nem ismerném a szöveget, akkor nem is gondoltam volna, hogy a padlás megy. Annyira mást hoz elő emberekből egy színdarab. Én soha nem voltam megsértődve, hogyha valamit úgy csináltak, ahogy én nem csináltam volna. Mert ez inkább egy dicséretnek számít, hogy valaki ezt is kihallja belőle, aztán lehet, hogy egyébként szívesen elvitatkoznál arról, hogy ezt te is, hogy mondjam, oda képzelted vagy. Nekem az egyik legszívenütősebb előadás az körülbelül a 200. budapesti után lehetett, hogy láttam az EGRI előadást, és Egerben a Hegedűs D. Géza rendezte, és volt bennem egy félelem, hogy hát már 200-szor játszotta a révészt, nem fogja tudni kivonni magát a darab, meg a saját hatása alól. És akkor lementünk, és megnéztük, és elájultunk, hogy milyen gyönyörű előadást rendezett. De nem tudom már felidézni, hogy miben tért el a gondolat, vagy hogy hol nyíltak ki picinke ablakok azon a padláson, ahol, vagy ahol a Hegedűs D. rendezett, tudod?
A 90-es évek elején találni olyan interjú részleteket, ahol ti, mintha a padlás második részén kezdenétek el dolgozni. Vagy legalábbis egy ilyen ötletszerű dolog felmerült. Ez aztán hanvába volt?
Ha persze. Hát, azt mi, mert hogy voltak ilyen, hogy mondjam, ajánlások vagy ötletek. De hát tudod, szóval hány olyan filmet, sorozatot, egyebet láttunk, ahol most jött a Elemi Ösztön 2, tudod, és majd lesz 3, ebbe érintett voltam.
Vajna fölkért téged, igen, hogy te legyél a zeneszerzője 3-as.
A 3. És jött, és az Elemi Ösztön 2, hát érted, ez már csak azért kellett, mert siker volt az 1. És ettől az Elemi Ösztön 2 rossz lett, és pofára esett. És baromi korrekt volt az Andy Vajna, mert fölhívott, és azt mondta, hogy azt akarom, hogy tőlem tud, hogy akkorát buktunk, hogy nem lesz Elemi Ösztön 3. És kész. Szóval ebben mindig van egy utánlövés, tudod, hogy na jó, akkor folytassuk a padlást. Már az egésznek szerintem szaga van, hogy ez azért van, mert a sikerből húzzunk le még egy. Egyébként ez a normális, hát ha megnézed a sorozatokat, meg az ugyanabból készült filmet, akkor tényleg benne van az esély arra, hogy egyszer csak azt kezded látni, hogy ez a sorozat mindennel meg van töltve, hogy kitöltsön 10 részt. És közben meg ez ott van egy filmben tök jól. Persze ez fordítva is van, meg minden van mindenhogyan, de te most ezt kérdezted. Úgyhogy én azt mondom, hogy persze, voltak ilyen ajánlások, de minden volt. Animációs film, rendes film, játékfilm, nem tudom mi. Nem kellett.
Lehet, hogy sablonos a kérdés, és biztos, hogy 1000-szer megkaptátok már. Én rengeteg értelmezését olvastam annak, hogy mitől ennyire múlhatatlan a padlás, mitől rezonál rá 9-től 99 éves korig szinte bárki. Neked mi a saját bejáratú véleményed vagy ideológiád? Mitől olyan, és most nem tudtam megnézni színpadon újra, én annak idején láttam, de a felvételt elindítottam. És könyvakasztóan megejtő, ahogy elindul már, mitől hat ez mindenkire ilyen elementárisan?
Nem tudom. Aki azt mondja, hogy ő ezeket a dolgokat tudja, az szerintem kamuzik. Mert akkor lenne egy kulcsod ahhoz, hogy ja, Dusán kész, a padlás ugye kész, hát ugye játsszák, ja, nagyon jó, na gyere, akkor írjuk a következőt. Hát mert hogy akkor tudnánk, hogy kell ezt csinálni. Na de hát ott vannak a legnagyobbak is, és ők is buknak. Hát nem tudjuk, hát nincs sablon. Szóval magyarul nincs minta. Nincs olyan, hogy ha ezt tudtuk, akkor ezt tudjuk még egyszer is, de mostan ne rádiós legyen a szereplő, hanem tévés. És már mehetünk. Szóval nincs, ilyen nincs. Ezek egyszer születnek, aztán ki tudja, mikor, meddig élnek, de én azt gondolom, hogy nincs. Nincs ilyen minta. De semmiben, sem regényben, sem filmben, sem színházban.
Amikor, és ez az záró kérdésem, 2022 őszén beszélgettünk, akkor készültél a Pinokióra, vagy készültetek annak bemutatójára. És nagyon megmaradt bennem, hogy azt mondtad, hogy Endre, ennek most van tétje, mert ez az utolsó Presser színpadi darab. Ebben te biztos vagy? Nem lesz több Presser zenés színpadi mű?
Nem. Akkor úgy gondoltam, és komolyan gondoltam, és most meg azt mondom, hogy nem hiszem, nem hinném. Azért is, mert a Pinokkiót akkoriban tanítottam be, vagy kezdtem neki a színházi munkának. És az egy elképzelhetetlenül nagy meló, amikor egy zenés darabot majdnem 20 szereplővel, nem tudom pontosan mennyire, elkezdesz egyedül tanulni, utána van segítséged a színházból, és akkor már egy kicsit talán könnyebb, meg más miatt, meg újra nehezebb, szóval egy hatalmas meló. Tudod, megírni egy dalt, az nem egy olyan nagy meló, az szerencse, van-e pillanat, van-e ott van, mit tudom én, tehát hogy valahogy megszületik. Vagy én nem szoktam egy dallal szenvedni, mert én nem szoktam egy dalt. Vagy van valami, vagy csak annyi van, amit nem érdemes javítani, vagy foglalkozni vele. De itt, amikor elindulsz, és egy egyetemi hallgató, és azt látod, hogy de hát ezt tudnia kéne, de hát ez benne van, akkor ezt megcsináljuk, akkor ezt most megpróbálom. És én dolgoztam az első nekifutásra, ha jól emlékszem, 7 egyetemi hallgatóval, és borzasztó fárasztó volt, de azt mondom neked, hogy minden egyes együttlét alatt többet kaptam tőlük vissza, mert egy Novák Eszter osztály volt, végzősök, és rohadtul akarták. De ez nem mindig van így. És egy darabban cserélődnek a szereplők, ha egy darab sikeres, akkor beállnak új szereplők, hiszen kettőzni kell, hiszen akkor többet kell játszani, és nem ér véget a munka. És én most azt várom, hogy megmondja nekem a Vígszínház titkárságáról néhány édes hölgy, hogy a nyáron mikor taníthatom az őszi Pinokkió új embereket. És ez már sok, ez már rohadtul nehéz, mert egyszerre vagy a tervező, aki az épületet megtervezi, és utána ez fölépül, és ott állsz, és el vagy ájulva, hogy itt van az épület, amit én fölépül, és utána azt mondják, most menj be, és hozd rendbe a villanykapcsolókat, a vizet, most föl az, te vagy a karbantartó is. Úgy én nem tudok elengedni egy darabot. Megírtam, eljövök a premierre. Sok szerző van így. Én meg nem tudok kiengedni egy betűt a kezemből. Ezért vagyok ilyen hülyát. De hát most változzak meg.
Nagyon jó, hogy itt voltál, megtiszteltetés volt. Köszönöm.
Köszönöm én nekem is. Köszönöm.
Presser Gábor után jöjjön Upor László, Jászai Mari Díjas dramaturg, műfordító, hogy megpróbáljuk megfejteni a padlás sikertörténetét. Mindig szeretem rögtön az elején kontextusba helyezni az adott művet. Milyen korban, milyen Vígszínházi korszakba érkezett akkor a padlás?
Hát 1986-87-88-ról beszélünk. Marton László volt az igazgató főrendező javában. Ott volt és aktívan működött még Horvai István, és Radnóti Zsuzsa volt már 1000 éve, és még sokáig a vezető dramaturg. Elég komoly szellemi közege volt a Vígszínháznak. Ami a színpadon történt, azon lehet vitatkozni, annak az ízlésén lehet vitatkozni, hogy mennyire volt bátor vagy bátor a színház, de hogy a 4. emeleten nagyon komoly szellemi gyúanyag gyűjt össze, az vitathatatlan.
A musical irodalom, vagy a zenész színpad tekintetében.
Mondtam, bocsánat, hogy volt egy zenei vezetője, és a Vígszínháznak ezt az apróságot nem említettem, bizonyos Presser Gábor, aki addigra már 15-16 éve volt a Vígszínház zenei vezetője, és egyébként egyik szellemi meghatározója.
A magyar zenés színház akkor hol tartott?
Hát túl voltunk persze a popfesztiválon, a Kőműves Kelemenen, volt egy rockszínház nevű alakulat, ott volt ez a Sztárcsinálók című dolog. Azon kívül nem tudom, hogy most így nem tudom hirtelen fölidézni, hogy volt-e jelentős színpadi zenei mű.
De hogy a padlás akkor egy nagy hiányt töltött be, vagy tulajdonképpen már kikövetelte azaz azt megelőző pár év, hogy egy ilyesmi színpadra kerüljön?
Én szerintem a padlásra senki nem számított. Az mindenkit meglepett. A témájával is, a dalainak a stílusával is, a meséjével is. Én szerintem az úgy robbant, hogy annak nem nagyon volt előzménye.
A korábbi Presser zenés művekhez képest miben más a padlás, hogy észreveszel-e, vagy nyakon csípsz-e sajátságokat a korábbiakhoz képest?
Ezt körülbelül 18-szor lehet elmondani a Presser Gábor pályáján, hogy csinált valami olyat, amire korábban nem volt példa. Tehát az első Zorán lemez, az első Katona Klári lemez, az első Presser szóló lemez, és igen, a padlás is olyan volt, ami addig nem volt. Valamit máshogy fogott meg a zenéje.
Miben?
Hát ezt nehéz megmondani, olyan, ha én nem vagyok zenész, nem vagyok zeneszakértő, de olyan harmóniák szólaltak meg, amiktől az ember ember mindenképpen meglepetve kapta fel a fejét, hogy úgynevezett popzenében, vagy színpadi zenében ilyen gazdag, ilyen ötletdús, ilyen változatos dalok tudnak megszólalni, és egyáltalán nem független ettől a Dusárnak a nagyon sok rétegű szövege.
Tehát azt mondod, hogy zeneileg, dallamvilág vonatkozásában is más, mint mondjuk a Jó Estét Nyár, a Popfesztivál, vagy a 30 éves vagyok.
Igen, abszolút, abszolút. Sokkal dúsabb, sokkal több benne a lélek. Noha minden presser műben van egy csomó lélek, de ebben valahogy még sokkal több lélek van. A lelket azt melodráma nélkül tessék érteni, tehát valamiféle túl romanticizáltság nélkül. És van egy csomó olyan játék, ami megint csak mindig minden presserben jelen volt, a saját dalokban, az Omegás és Elgétés dalokban is mindig van játékosság, de valahogy talán a mesének, a játéknak és a komoly gondolatoknak egy olyan sűrűn szőtt szövete jelent itt meg, amire nem volt példa. Hogyha nem szakítjuk el a zenét a szövegtől és a tartalomtól, mint hogy fölösleges és ostoba dolog volna elszakítani, egy csomó olyan úgynevezett felnőtt téma szólal meg ezekben a dalokban, és egyébként az egész darabban, amelyről majdnem biztosan az ember azt gondolná, hogy nem szoktuk, vagy nem szoktuk volt annak idején a gyerekek elé tárni, hogy mi történik velünk az élet végén, vagy az élet vége után, ami alapból mindenkit foglalkoztat, az azért nem olyan, amivel vasárnapi reggelinél a gyerekekről szoktunk beszélgetni, hogyha még csak 6 évesek, vagy 4 évesek, és nagyon sok hasonló témát pendít meg ez a darab, anélkül, hogy belenyomná a képünkbe, hogy emberek itt valami nagyon komolyról van szó. Mert szó van persze rombolásról, a rombolással való szembeszegülésről, és így tovább. Tehát ott van nagyon sok minden a témában, a konkrét dalszövegekben, és megjelenik ez a zenében is, ez a felnőttes, komoly, mély, lirikus, ha úgy tetszik, splines, tragikus és közben teljesen játékos, vicces, könnyed dolog. Ezeknek elég komolyan egyedi, sűrű keveréke ez a zene, azt gondolom.
Valahol azt olvastam, hogy akkor jó egy zenés színpadi mű, ha a dalok nélkül nincs igazán értelme, tehát nincs önmagában való létjogosultsága. A padlás ilyen?
Hát fogalmazhatunk úgy, hogy a dalok az épület, és a hiátusokat tölti ki a libretto. Tehát nem, hogy a dalok nélkül nincsen padlás, nincs. Ez a Padlás című darab, az ez a valahány dal, és egy szerencsésen ezeket kitöltő, körülvevő, aládúcoló játék, egy történet, amiben sok mindent találhat magának az ember, de a szövegkönyvet önmagában elolvasni nincs sok értelme, a dalokat önmagukban meghallgatni elég sok értelme van.
Te el tudod mondani, nagyon egyszerűen, mert kb. 15 fajta elemzést olvastam ezzel kapcsolatban, hogy szerinted miről szól a padlás? Mi az üzenete? Mire rezonálunk mi, mondjuk 10 évestől 100 éves korig?
Igen, nem. De nem nagyon szeretem, hogyha bárminek ilyen röviden, tömören megfogalmazható üzenete van. Hála a jó égnek, a legtöbb nagy műnek nincs is a féle üzenete, hogy mi mindenről szól, és mi minden bendíti meg az ember lelkében azokat a bizonyos húrokat, az is egy viszonylag hosszú lista. Az egyik legfontosabb természetesen a nem élettel való szembenézésünk, nevezhetjük mondjuk halálnak, vagy micsodának, az emlékezéssel, emlékezettel való szembenézés, ez mindenkit érint, mindenki foglalkozik vele különböző mértékben, vagy hárítja. A társas együttlétnek a témái nagyon viccesen elszomorító formában, például amikor a mamuka arról énekel, hogy mit ér egy nagymama unokák nélkül, akkor ezen nagyon el lehetne szomorodni, ha nem úgy, nem tarantellában adná ezt elő, és nem úgy, hogy nagyon kéne itt valaki körülöttem, aki rosszalkodik. A Szilvás Gombócban benne van az ember, és benne van az univerzum, hogy is mondjam, ízlelhető, szagolható módon, és valószínűleg még rettenetesen természetesen sok mindent lehetne sorolni. Az egyik legfőbb téma, amit ma már nehéz tulajdonképpen alapvetőnek tekinteni, de pont azokban az években nagyon, nagyon fontos volt, hogy hogyan lehet egy eldugott zugban, egy padláson függetlennek maradni, és ha kell szembeszegülni a ránk törő hatalmakkal. Azt mondtam, hogy ebben nehéz ma belegondolni, bizonyos értelemben egyre könnyebb újra belegondolni ebbe.
Egy nagyon másfajta értelmezésre is bukkantunk Hegedűsdé Géza kapcsán, aki azt mondta, hogy mindenkinek kell egy menedék lelkében, valami hozzáférhetetlen, vagy nehezen hozzáférhető dolog, és valószínű, hogy ez az, ami időtlen és múlhatatlan a darabban.
Ez egészen, ebben teljesen igaza van. Hát az a néhány sor, ami minden előadás végén és a taps után is újra és újra fölhangzik, hogy mert kell egy hely, és akkor mindenki tudja folytatni, aki már legalább 16-szor látta, vagy hallotta a padlást, ez lehet az egyik legfontosabb üzenet, hogy igen, kell egy hely.
Azok kedvéért, akik mondjuk nem látták, hogy nem éltek még akkor a 80-as évek második felében, tudod azt velünk érzékeltetni, hogy mekkorát szólt a padlás?
Rögtön nagyon nagy siker volt, szerintem nem volt senkiben két nap kétség se a bemutató után. Odáig persze mindenki tele volt kétségekkel, hát hogy a csodában el. Én nekem szerencsém volt a Dusánnal a 10. sorban végülni az egész próba folyamatot, miután az egész alkotó folyamatot végigcsináltam a Gáborral, a Dusánnal és a Horváth Péterrel. Tehát az egész próba folyamat alatt ott ültünk hátul, és rágtuk a bajszunkat, nem létező bajszunkat, és csapkodtuk a combunkat, és tele voltunk elégedetlenséggel, tele voltunk csalódással. Azt éreztük, hogy nem megy elég mélyre, nem megy olyan mélyre az előadás, talán még a librettó sem, nem akarom megsérteni a szerzőtársat, amilyen mélyre a gondolat, illetve a zenék és a dalszövegek engednék, hogy menjen. Ez volt az érzésünk a Dusánnal. Nagyon könnyen lehet, hogy nem volt igazunk. És egészen biztosan egyikünk se értett eléggé a népszerűséghez, a siker receptjéhez.
Ezt meddig gondoltátok így a premierig?
A bemutatóig.
Annyira... Úgy ültetek be a premierre, hogy ez azért olyan nagyon nagyot nem fog szólni, és lehet, hogy megmarad a felszínen.
Nem. Abban biztosak voltunk, hogy tetsz, vagy én azt hiszem így 30 ezer év távlatából, hogy biztosak voltunk benne, hogy nagyot fog szólni. Inkább csak azt éreztük, hogy még sok benne maradt ebben a dologban. De hát az azóta eltelt majdnem 37 év, az több mint 37 év, az bizonyítja, hogy valószínűleg nem volt igazunk, mert az országban alig van olyan színház, ahol legalább kétszer be nem mutatták azóta.
Olyan se túlságosan gyakori a, legalábbis tudomásom szerint, magyar zenés színházi irodalomban, hogy kézről kézre adják ezt a szerepet, és tulajdonképpen, mint a macskák esetében, vagy külföldön, voltak éppen generációk váltják egymást a színpadon.
Hát az egyik legenda szerint a színház akkori művészeti titkára, Várnai Péter azt mondta Igó Évának, aki Sünit játszotta, hogy fogott-e még Mamókát játszani ebben az előadásban.
Aki az idős szerep ebben az előadásban.
És lett is, tehát a nagyon fiatal szerelmes lányt alakító Igó Éva sok évvel később eljátszotta az idős nagymamát, akinek nincs unokája, tehát Mamókát.
Aki tábori Nóra volt az eredeti szerep.
Aki tábori Nóra volt az eredetiben. Tehát ez szerintem mindent elmond, hogyha egy darab annyi ideig van műsoron, hogy generációk nőnek föl, sőt sajnos múlnak el, akkor nincs mese, akkor ezt újra és újra át kell venni. De ez is persze lehetőséget ad arra, hogy új hangon szólaljon meg valami, esetleg új ironikus felhangot adjon hozzá egy másik színész ahhoz, amit így vagy úgy ismerünk. Ez egyébként szerintem rendszeres, hogy valaki visszamegy megnézni egy előadást csak azért, hogy lássa, hogy mi lett más attól, hogy nem Kaszás Attila, hanem nem tudom, mondjuk Wunderlich énekli azt a szerepet. Azóta se értem egyébként, hogy miért nem tolonganak a külföldi producerek.
Tényleg nem érted? Vagy egész egyszerűen van valami olyan?
Egy kicsit nem értem. Ha értem, akkor pont azért értem, amiről korábban beszéltem, hogy annyira annyira egyértelmű ebben a Dusánnak és a Presszernek a közös gondolkodása, a közös lelke, hogy azt valószínűleg nehéz bárhova átplantálni. Újra és újra fölteszik a kérdést az okosok, a nagy okosok, a nem annyira okosok, hogy miért nem lett világsztár Presser Gábor. Azt hiszem, hogy ebben az egyik fő bűnös a Dusán, aki olyan csodálatos szövegeket ír, amiket egészen egyszerűen nem ért senki rajtunk kívül, és nem hiszem, hogy ezt misztifikálom. És valószínűleg van a padlásnak az egész lelkében valami, ami nekünk halálosan magától értetődő és természetes, de nem fordítható át egy másik közeg, egy másik közösség, egy másik közönség, nem tudom, lelki befogadó képességére.
Érzékelteted velem, hogy mire gondolsz pontosan? Tehát mi az árnyalat, az a szín?
Amit az egyszerűség kedvéért közép-európai lelkületnek szoktunk nevezni, a megnyomorítva röhögés, az önmagunktól elérzékenyülés, majd az, hogy emiatt egy kicsit szégyeljük magunkat, hogy mindenben látjuk a környezetünkkel való azonosulásnak a lehetőségét vagy lehetetlenségét, tehát az összes személyes problémánkat egy kicsit globálisnak tekintjük, nevezhetjük ezt világfájdalomnak is, kivéve, hogy a padlásban nincs világfájdalom egyáltalán, de hogy a mi lelkünkben valami olyan romantikus húrok pendülnek, amikor azt halljuk, hogy ahol kelet és nyugat összeér, vagy szóval nagyon sok olyan kis eleme van ennek a dolognak, ami nekünk valamit jelent, vagy azt hisszük, hogy nekünk valamit jelent, és az égvilágon senki más nem érti, hogy mi olyan nagy dolog ebben.
Ebből következően te azt gondolod, nyilván jósolni nem szeretném, hogy jósolj, de tulajdonképpen a padlás akármekkora kulturális kód is, hogy meghatározó magyar színpadi mű, tulajdonképpen a külföldi karrier emiatt, hát kevés eséllyel kecsegtet.
Késik.
Késik?
Késik.
Meg lesz, azt gondolod?
Én nagyon komolyan meg vagyok arról győződve, hogy valakik ezt előbb-utóbb újra meg fogják találni. Én nem hiszem, hogy ez romlandó anyag volna, sőt, én az ellenkezőjét hiszem. Kívülről tudom természetesen az egészet, de azért magamat fölkészítendő ma reggel véghallgattam a teljes felvételt, és nem az elfogultság beszél belőlem, amikor azt mondom, hogy nem romlékony, nem romlandó.
Sőt, azt mondta, tehát annyit jelent, hogy az idő előre alattával a szavatossága nem, hogy csökkenne, vagy lejárna, hanem hogy minden egyre jobb lesz.
Igen, nem egyre jobb, de hogy stabilizálódik az értéke. Tehát, minél távolabb kerülünk tőle időben, és látjuk közben, hogy az értékeiből nem veszített, annál jobban megnyugszunk abban, hogy ez nem valami pillanatnyi dolog, nem egy korhoz, még csak nem is annyira egy helyhez köthető. Hát ezzel szerintem így vagyunk az irodalomban is, a zenében is, a filmben pláne, hogy egyszer csak rácsodálkozunk valamire, ami 30-40-50 évvel ezelőtt készült, hogy ez még mindig milyen jó, és akkor ez nagyon jó.
Ebből következően záró kérdésem, szerinted lesz 50-100 év múlva is padlás adott esetben a Víg Színházba, de színházakba feltétlen?
Ez majdnem biztos. A próbaidőszaknak volt egy olyan pillanata, én akkor még ilyen kicsit avantgárd snob voltam, a mostaninál 37-8 évvel fiatalabban, és így, mint kritikát megfogalmazva, oda mentem a Gáborhoz, és azt mondtam, hogy nekem nem tetszik, hogy egyik-másik úgy énekel, mint hogyha ez egy Kálmán Imre volna.
Már hogy egy operett.
Igen.
Az mit jelent, de, csak zárójeles kérdés?
Hát úgy éreztem, hogy van valami túlzott érzelmesség az előadásban, nem a műben, nem a dalokban, és akkor már nem emlékszem, mi volt a pontos válasz, de körülbelül az volt a dolog lényege, hogy jó volna valamit annyira tisztelni, mint Kálmán Imrét, vagy szóval, milyen jó lenne, hogyha ezt ugyanabban a kategóriában lehetne mérni majd egyszer, mint a Kálmán Imre legjobbjait, mondta Presser Gábor, amitől én ott azon a helyszínen elájultam, mert nem a lényegét értettem a mondásnak, nem azt értettem, hogy van a bármelyik műfajban egy olyan színvonal, egy olyan érték, amihez jó mérnie magát az embernek.
És a Padlás ilyen.
Azt hiszem, igen.
Ez volt tehát a nagy mű Presser Gáborral és Upor Lászlóval. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Míriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! A nagy mű Kadarkai Endrével.